Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 34. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Foglaljuk el a helyünket most, és keressük meg a 368. dicséretünket, 368. énekünket énekeljük most mind az 5 verszakával. mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Figyeljünk most együtt, kedves testvérek, az ő beszédére, amely Nehémiás könyve 12. fejezetéből hangzik hozzánk, a 27. verstől a 43. versig terjedő szakaszból, a következőképpen. Jeruzsálem falának a felavatásakor mindenütt fölkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg a felavatást, és örvendezzenek hálaadással, énekléssel, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal. Össze is gyűltek az énekesek Jeruzsálem egész környékéről, a netofáiak falvaiból, Bét-Gilgából, Geba és Azmávet vidékéről, mert az énekesek Jeruzsálem körül építettek maguknak falvakat. És miután a papok meg a léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet, a kapukat és a falat is. Azután felküldtem Júda vezető embereit a fal tetejére, és felállítottam két nagy hálaadó énekkart és menetet. Az egyik jobb felé indult a várfalon, a szemét kapu felé. Utána Hosajá ment, és Júda vezető embereinek a fele. Továbbá Azarjá, Ezrá és Mesullám, Júda és Benjámin, Semajá és Jirmejá. A papsághoz tartozók közül pedig Hasonákkal vonult Zekarjá, aki Jónátán fia, aki Semajá fia, aki Matanyá fia, aki Mikájá fia, aki Zakkur fia, aki Ászáb fia volt. Azután a hozzátartozói Semajá, Azarér, Milalaj, Gilalaj, Máaj, Netanél, Júda és Hanáni. Dávidnak, az Isten emberének a hangszereivel. Élükön haladt Esdrás írástudó. A forráskapunál egyenesen fölvonultak Dávid városának a lépcsőjén, a fal följáróján Dávid palotája mellett keletre a vízi kapuig. A másik hálaadó énekkar pedig bal felé haladt. Én mentem utánuk, azután a nép fele a falon, a kemencék tornya mellett a széles falig. Azután az Efraim kapu, az ókapu, a halkapu, a Hananél torony, és a Mia torony mellett egészen a jó kapuig mentek, és megálltak a börtönkapunál. Majd felállt a két hálaadó énekkar az Isten házában, és velem együtt az előjárók fele, meg a papok, Eljákim, Malszéjá és Minyámin, Mikájá, Eljóénaj, Zekarjá és Hananyá a harsonákkal, továbbá Malszéjá, Semajá és Eleázár, Uzdi, Jehohánán és Malkiá, Élám és Ezer. Azután énekelni kezdtek az énekesek, Jizraiá volt a karnagyuk. Azon a napon nagy véres áldozatokat mutattak be és örültek, mert az Isten nagy örömet szerzett nekik. Még az asszonyok és gyermekek is örültek. Messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét az életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartó is az ő szavának. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket most és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, ebben a zajos világban köszönünk neked minden percet, amit csendben tölthetünk. Köszönjük neked a gyülekezet közösségét, ahol egy szívvel, egy szájjal magasztalhatunk téged. Dicsőítünk, mert egyedül te vagy méltó minden dicséretre és hódalatra. Hálát adunk neked, mert kimondhatatlanul sok ajándékot kaptunk már tőled. Köszönünk minden jót. És köszönjük, hogy azoknak, akik téged szeretnek, még a rosszat, a próbákat, a veszteségeket is javukra fordítod. Áldjunk téged, mert ajándékozó Isten vagy. Kérünk, legyen ez a csendes óra is most a te ajándékod. Kérünk, szólj hozzánk most egészen személyesen igéddel, és legyen a te szavad ír és gyógyító erő. Amen. Isten üzenetének hallgatására készülve a 153. énekünket énekeljük el. Hallgassuk meg Isten igét, amelyet olvasok az előbbi ige szakaszból, tehát Nehémiás könyve 12. fejezetéből, a 43. versből. Azon a napon nagy véres áldozatokat mutattak be, és örültek, mert az Isten nagy örömet szerzett nekik. Míg az asszonyok és gyermekek is örültek. Messzire elhaladszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Izgalmas kor volt az a babiloni fogságból való hazatérés után, amiről ez a könyv Nehémiás könyve szól. Rendszerváltozás történt. Összeomlott a babiloni világbirodalom, és felváltotta a perzsa uralom. Azt is tudjuk, hogy a perzsák sokkal humánusabban kormányoztak, és először is hazaküldték a deportált népeket eredeti otthonukba. Így adott engedélyt Círus, perzsa király is a zsidóknak, hogy hazatérhessenek a szülőföldjükre, hogy felépíthessék a városaikat, a templomot, sőt, kérjék meg az ő istenüket, hogy adjon mindenféle jót a perzsa uralkodóknak is. Voltak, akik valóban haza is tértek a szülőföldjükre, munkához láttak, hogy felépítsék a várost. De nagyon nehéz körülmények között. Kellett végezniük a munkájukat. Nehémiás könyvét olvasva elénk tárul ez is. Nagy lendületet adott az építésnek az, amikor ez a bizonyos Nehémiás, akiről a könyv is kapta a nevét, hazaérkezett a fogságból, és mint megbízott helytartó kezébe vette az újjáépítésnek a szervezését. Ő legfontosabbnak azt tartotta, hogy Jeruzsálemet vegyék körül kőfallal, mert az fog majd tekintét adni a népnek, meg a városnak is. Kevesen voltak, meg építő anyagot is nehéz volt odaszállítani. Rengeteg volt a törmelék, hiszen minden romokban hevert. Mégis valami hősies elszántsággal összefogott az a viszonylag kis csapat, amely a fogságból visszatért, és felépült Jeruzsálem kőfala. Közben az ellenség gúnyolta, csúfolta őket. De aztán, amikor elkészült a kőfal, akkor, mintha egy kicsit megszeppentek volna, mire is képesek ezek az emberek? Áll a fal. Nyilván újjá fog épülni akkor a többi is. A nagy erőfeszítés azonban kifárasztotta Isten népét. És ilyenkor szokott lenni az, hogy egy kicsit elengedi magát az ember, egy kicsit pihenjünk. Hogy ilyenkor szoktak ünnepelni esetleg, megünnepelni azt, amire eljutottak, mondjuk kitüntetéseket osztani ki, vagy egy márványtáblát készíteni, erre a márványtáblára felírni, mindazoknak a nevét, akiknek kiemelkedő szerepe volt az építkezésben, és ezt a márványtáblát valahová jól látható helyre elhelyezni. De közben azért az is kiderül, hogy az emberekben volt bizony még csükkedés, szorongás. Elkészült a városfal, de hogyan lesz tovább? Mi lesz tovább? Hiszen fel kellett építeni a házakat, fel kellett építeni a templomot. Mikor lesz itt már megint a régi dicsőség? És akkor Nehémiás, a népnek a vezetője azt mondja, hogy nem ünnepeljük magunkat, de nem is esünk kétségbe. Kétségtelenül túl vagyunk egy nagy és fárasztó nehéz szakaszon, most akkor jöjjünk össze egy hálaadó istentiszteletre, amely istentiszteletnek a programja az Isten dicsőítése. Adjunk hálát mindazért, amit eddig kaptunk tőle, és dicsőítsük őt. Hiszen végül is templom nélkül is lehet hálát adni. A puszta mezőn is lehet Isten dicsőíteni. Tartsunk egy ilyen Isten tiszteletet. Ezen az Isten tiszteleten pedig nagyon fontos szerepük van az énekes lévitáknak, meg a hangszeres zenészeknek, ahogyan hallottuk is a felolvasott szakaszból. Kialakítanak két nagy kórust, és olvastuk, hogy az egyik kórus a főbejárattól balra vonult a falakon, a másik jobbra, és aztán szépen egymásnak válaszolgatva énekelték a hálaadó és az Isten dicsőítő énekeket. Hangozzék ez nyilvánosan. Hadd hallják a pogányok is, meg a nem pogányok is, hogy mi megvalljuk a mi Urunkat, Istenünket, és mi őt magasztaljuk. Hálát adtak, és dicsőítették Istent. Mit jelent hálát adni? Azt, hogy megköszönjük mindazt Istennek, amit kaptunk tőle. És ők sok mindent kaptak Istentől. És Nehémiás azt szerette volna, hogy ne felejtsék el, hogy mi mindent kaptak ők Uruktól. Hiszen kaptak engedélyt, hogy egyáltalán hazajöhessenek Babilóniából, a fogságból. Aztán kaptak bátorságot, hogy merjenek is hazajönni a valamelyes konszolidált körülmények közül a semmibe. Oda, ahol romok hevertek, és ahol ezt is olvashatjuk, hogy sakálok és hígyúk tanyáztak. Kaptak ingyenes építőanyagot, mert Isten jó indulatra indította a perzsa uralkodót. Fel sem lehet igazából sorolni, hogy mi mindent kaptak Istentől. Nehémiás azonban arra biztatja itt a népet, hogy mégis pontosan ezt tegyük most. Soroljuk fel, gondoljuk végig, hogy mi mindent kaptunk mi. Adjunk hálát ezekért. Köszönjük meg ezeket Istenünknek. És mit jelent Istent dicsőíteni? Azt jelenti, hogy megvallom, kinek ismertem meg őt. És itt már nem azt sorolom, hogy mit kaptam tőle, hanem azt sorolom, hogy ki ő, kinek ismerhettem meg őt. Itt az ő személye lesz fontos. Fontosak az ajándéka is. De az ajándékozó maga sokkal több, mint az ő ajándékainak az összessége. És Isten népének megadatott az a kiváltság, hogy megismerhesse őt, az ajándékozót, hogy vele közösségben legyen. Hát akkor mondjuk el, hogy kinek ismertük meg őt. Erre nem Istennek van szüksége. Hát ő tudja, hogy kicsoda. Erre nekünk, embereknek van szükségünk. Mert mi nem tudjuk igazából, hogy kicsoda Isten. Meg sokszor nem vesszük komolyan. Kisebbnek gondoljuk őt, mint amilyen valójában. Elfelejtjük a csodatetteit, vagy magunknak tulajdonítjuk mindazt, amire ő segített el bennünket. Nehémiás itt ezen a ponton fontosnak tartja a nép jövője szempontjából azt, hogy így álljanak meg Isten színe előtt, hogy vegyék számba, mi mindent kaptak tőle, és az ajándékokról emeljék a tekintetüket az ajándékozóra. Lássák meg még jobban, hogy ki is ő. Miért is olyan fontos a hálaadás, a dicsőítés? Ebből a történetből három gyümölcse derül ki ennek, és vegyük számba ezeket a gyümölcsöket is most. A legelső gyümölcs, hogy a hálaadás és az Isten dicsőítése az megőriz a csüggedéstől. A múlt az bénítólag hatott itt a zsidó népre, ugyanis mindig összehasonlították a jelent a múlttal, a szegényes jelent a dicső múlttal. Arra gondoltak, hogy milyen volt a templom korábban, az, amely Salamon idejében épült. És vajon milyen lesz az, amelyet majd ők fognak tudni most itt építeni? Biztos, sokkal kisebb, sokkal szegényesebb, sokkal jelentéktelenebb. Mert micsoda kőfalai voltak korábban Jeruzsálemnek, és igaz, hogy most sikerült nekik új falakat építeni, de hát azok inkább csak olyan falacskák a korábbi falhoz képest. Most ez sincs, az sincs, meg amaz sincs. Bezzeg annak idején. Ez a fajta gondolkozás viszont bénítólag hat az emberre. Nem volt a nép életében, lelkében, helyén még a múlt. Rosszul hatott a múlt a jelenre. Nehémiás azonban úgy gondolkozott, hogy de ha elsoroljuk, ha számba veszük, hogy mi mindent kaptunk már eddig is Istentől, akkor meg fogunk bátorodni. Sőt, hogyha felemeljük a tekintetünket az ajándékokról, az ajándékozóra, akkor arra is gondolhatunk, hogy aki annak idején olyan sok szépet és olyan sok jót adott az ő népének, hát ne adna most is, és majd a jövőben is. Megerősödött a hitük és a bizalmuk. Ez tehát az egyik gyümölcse a hálaadásnak, az Isten dicsőítésének. A másik gyümölcse, hogy megőriz az elbizakodástól. Mert ugyanakkor azért ez is ott volt egy picit legalábbis némelyekben, a néptagjai között. Amikor szemlélték az elkészült falat, és arra gondoltak, hogy a két kezünkkel raktuk össze. Mennyit dolgoztunk. Éjt-nappal látéve, minden energiánkat beleadva. Bizony, nagy dolog volt. És valóban nagy dolog volt. És aztán ebből jött az, hogy micsoda összetartás is alakult ki közöttünk. Meg milyen hősiesen kitartottunk minden nehézség ellenére, az ellenség csúfolódása, támadása ellenére is. Hát nem vagyunk mi azért akárkik. Nehémiás ennek a veszedelmét is látta, az elbizakodottságnak a veszedelmét, hogy minél inkább elbízzák magukat, annál kisebbnek fogják Istent látni, és annál jobban ki lesznek szolgáltatva az ellenségnek, a sátánnak. És ezt nem szabad megengedni. Adjunk hálát, és dicsőítsük Istent. Soroljuk csak el, hogy mit kaptunk mi tőle. És akkor majd a helyünkre fogunk mi emberek kerülni. És akkor már nem fogunk dicsekedni azzal, amit ő az Úr végzett el. Mert igenis, valóban volt összetartás. De hát igazából ez is az Isten csodája, és az Isten ajándéka volt. Meg valóban kitartottak minden nehézség ellenére is, és hősiesen végezték a munkájukat. De hát az álhatatosságot is az Úrtól kapták. Hogyha jól megnézzük, akkor igazából mindenért egyedül Istent illeti a dicsőség. A hálaadás, az Isten dicsőítése tehát megőriz az elbizakodottságtól is. És a harmadik gyümölcse a hálaadásnak és az Isten dicsőítésének az, hogy megőriz az aggodalmaskodástól is bennünket. Mert voltám azért ott a népben bizonytalanság is, és erre utaltam már, hogy elkészült ugyan a fal, de mi lesz tovább? Hogyan fogjuk tudni folytatni? És amikor úgy látják ott emberek, hogy minden okunk megvan arra, hogy elkeseredjünk, akkor Nehémiás azt mondja, hogy nem, minden okunk megvan a reménységre. Hiszen mi az Isten népének a tagjai vagyunk, Istenhez, a mindenható örökkévaló Istenhez tartozhatunk. És az az Isten, aki eddig is megadott mindig minden igazán szükségeset számunkra, hogy ne tudna megadni ezen túl is. Talán még azt is lehet mondani, hogy amit eddig kaptunk, az csak előleg volt, mind abból, amit ő elkészített számunkra. A hálaadás És az Isten dicsőítése itt teszi hát helyére a múltat, a jelent és a jövőt is. Nem csüggeszt a múlt, sőt inkább bátorít, és nem ejtenek kétségbe a jelen gondjai, veszedelmei, bajai, mert tudjuk, hogy Isten most is velünk van, és gondja van ránk, és nem aggódva gondolunk a jövőre, hanem reménykedve. Isten holnap is Isten lesz, és ugyanolyan hatalmas Isten lesz. Talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy bennünket általában úgy felváltva kísért ez a három, amikről itt szó volt. Hol a csüggedés lesz úrrá rajtunk, hol egy kicsit elbizakodunk, vagy ez is lehet, hogy nagyon is, hol meg az aggodalmaskodás telepszik meg a lelkünkben. És igazából akkor hiányzik belőlünk a kiegyensúlyozottság, az a bizonyos belső derű, és akkor a vidámság, az öröm is. Isten igéje most azt mondja, hogy a hála és az Isten dicsőítése kigyógyít ebből bennünket, vagy megőriz attól, hogy ez a három, mint valami féreg, rágja a lelkünket. De kinek a szívében tud igazán felfakadni a hála? És kinek a szívéből és ajkáról az Isten dicsőítése? Hát csak azokéból, akik már tudják, hogy mit kaptak tőle. Hogy egyáltalán mit kaphatunk tőle, és akik már valamennyire legalábbis ismerjük őt, tudjuk, hogy ki ő. Mert éppen, hogy sok minden elválasztja az embert egyébként Istentől, mert éppen ezt nem látjuk meg folyamatosan, hogy mit is ad nekünk az Isten, sőt, éppen őt nem látjuk mi. Őt, aki dicséretre méltó. És ezért nagy evangélium a Bibliának, a központi üzenete evangéliuma. És most ezt igazából formailag szembe lehet állítani a Nehémiás könyve evangéliumával. Ugyanis Nehémiás könyvében az volt a nagy örömhír, hogy felépült Jeruzsálem városának a fala. Egy fontos fal, ami bizonyos értelemben biztosíték a jövőre is. De a mi számunkra, minden ember számára, az a nagy-nagy örömhír, hogy leomlott egy bizonyos fal. Az a fal, amely bennünket, embereket elválasztott Istentől, mégpedig végérvényesen és végzetesen elválasztott. Az a fal, amelyet mi emeltünk, azzal, hogy hátat fordítottunk az Istennek. Az a fal, amelyet a Biblia úgy nevez, hogy bűn. Ez elválaszt bennünket Istentől. A Szentírás azonban arról szól, hogy nagy pénteken, amikor Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten szenvedve, kimondta azt, hogy elvégeztetett, akkor a jeruzsálemi templomban valami nagyon különleges dolog történt. Az a bizonyos kárpit, az a vastag függöny, amely az ember által is látogatható részét a templomnak elválasztotta a szentek szentjétől, amely pedig Isten lakóhelye volt, az fölülről lefelé ketté hasadt. mint egy jelképezve, hogy Jézus Krisztus kereszt halálával, áldozatával szabad az út az Istenhez. Ezért is mondhatta Jézus Krisztus azt magáról, hogy én vagyok az ajtó. Van ajtó, amelyen be lehet lépni, és amelyen, ha belépünk, akkor élő közösségbe kerülünk az Úrral. Akkor a bűneinkre bocsánatot nyerhetünk. Elfogadhatjuk azt, amit Jézus Krisztus ott a kereszt halálával megszerzett számunkra. Bocsánatot kaphatunk a múltunkra. És akkor Isten jelenlétében élhetünk minden pillanatban. És akkor nem csak itt, a földön, életünk földi szakaszában élhetünk vele, hanem tudhatjuk azt is, hogy majd a halálunk után, majd az örökké valóságban is. És vele ilyen kapcsolatba kerülve tapasztalhatjuk meg azt, hogy csüggedés, elbizakodás, aggodalmaskodás helyett Jézus Krisztustól mi kaphatunk békességet, biztonságot és reménységet. Kivirulhat valóban az életünk. Hetekkel ezelőtt valamikor az egyik ige hirdetésben volt szó a sivatagi rózsáról. Akik itt voltak azon a vasárnapon, biztos emlékeznek rá. Azzal kapcsolatban hoztam ide szemléltetésnek, hogy az Úr nélkül, a vele való kapcsolat nélkül milyen a mi lelkünk, szívünk, a mi életünk. Mint amilyen sivatagi rózsát én akkor azelőtti napokban láttam, amiből egyáltalán nem látszott, hogy az egy növény, hogy az egy virág lenne, sőt, az valami halott dolognak látszott, amit én láttam. Egy összeaszott valami kis csomó volt ott, és olyan barnás színű, egyáltalán nem látszott, hogy az élő, hogy abból lehet valami. Most az istentisztelet előtt itt ülő két testvérünk hozott egy másmilyen sivatagi rózsát. Egy olyan sivatagi rózsát, amelyik gyönyörűen virít. Íme mi lehet abból, amiről az ember azt gondolja, hogy az már semmit nem ér, az már valami halott, haszna vehetetlen. Nyilván az a, amit én akkor annak láttam, az is kibírul, hát hiszen szóltam is arról, hogy egy kicsi vizet öntöttek alá, és már kezdett szét nyílni. De íme itt van, milyen lehet. Hát bárcsak tudnánk úgy befogadni Jézus Krisztust a szívünkbe, az életünkbe. Bárcsak mennénk úgy rábízni magunkat mindennapi küzdelmeink közepette is. Úgy megosztani vele minden félelmünket, aggodalmaskodásunkat, csüggett gondolatainkat, érzéseinket, hogy ő az életünket ilyen virágzó, viruló életté tehesse. Mert lehetséges. Vele lehetséges. Általa az ő szent lelke által lehetséges. Kérjük hát, kiáltsunk hát hozzá, hogy velünk is cselekedje meg ezt. Amen. A 242. dicséretünket keressük meg, és az első verszakával is dicsérjük és áldjuk a mi Urunkat. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, minket is támad sokszor a csüggedés, az elbizakodottság, az aggodalmaskodás. Sokszor olyan egyedül érezzük magunkat, olyan tehetetlennek és gyengének. Aztán sokszor ilyenkor leszünk nagyhangúak, elkezdünk magabiztosan hencegni, magunkat is áltatjuk sokszor, de megvalljuk, Urunk, hogy ritkán van a szívünkben igazi reménység, békesség, biztonság. Köszönjük most neked, hogy mindannyiunknak lehet valóságos közösségünk veled. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy haláloddal kinyitottad előttünk az életnek a kapuját. Bátoríts minket, szent lelkeddel, hogy belépjünk azon. Bátoríts bennünket, hogy merjünk újra meg újra őszintén bizalommal megszólítani, és merjük kiönteni a szívünket egészen előtted. Kérünk, adj nekünk csüggedés, szorongás, hencegés helyett békességet, biztonságot, örömöt, reménységet. Segíts, hogy soha el ne fogjon a szívünkből, és el ne halkuljon az ajkunkon a neked való hála és a te dicsőítésed. Kérünk, hogy könyörülj meg a betegeken is, hogy ők is megtapasztalhassák nehéz napjaikban békességedet. Gyógyítsd őket kegyelmedből. És imádkozunk most a csendeshetünkért is. Legyen a te áldásod azon, légy ott szent lelked által velünk. De imádkozunk az itthon maradó testvérekért is. Vezesd őket is, és legyen gondod, úgy, ahogy ígérted, Urunk, rájuk is. A szeretet köteléke hadd kapcsolhasson össze bennünket akkor is, amikor majd így földrajzilag két különböző helyen leszünk. Áld meg, kérünk így a ránk következő napokat. Áld meg, kérünk népünket is, hogy hozzá tudjanak fordulni minél többen, kiöntve szívüket előtted, hogy ők is reménységgel, békességgel, a szívükben, biztonságérzettel, így megnyugodva a te kezeidben tudják végezni a feladataikat. Hallgass meg, kérünk imádságunkat kegyelmesen, az Úr Jézus Krisztus éltemiért. Amen. Együtt mondjuk most a Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igényére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. A holnapi nap folyamán gyülekezetünkből mintegy 70-en elutazunk Szilvásváradra, ahol a csendeshetünk lesz egészen vasárnap ebéddel bezárólag. Kérjük az itthon maradó testvéreket, hogy gondoljanak ránk imádságban is, mi is fogunk gondolni rájuk. Hogy legyen Isten áldása az életünkön, a csendeshetünkön is. A csütörtöki Bibliaóra most elmarad, tehát legközelebbi gyülekezeti alkalmunk most a vasárnapi istentisztelet lesz, viszont vasárnapra szeretettel hívunk mindenkit, aki itthon marad. A szokott időben 10 órától tehát lesz istentisztelet itt. ...264. Dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig az utolsó versét majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.